Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, hogy ebben a zavaros, zűrös világban ma is gyűjtesz magadnak népet. A te igéddel megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy az ige felnyitja a mi szemeinket, meglátjuk önmagunkat, bűneinket, meglátjuk elszakadt nélküled való életünket, és megláthatunk téged is, Urunk, felragyogsz az ige fényében és világosságában, megismerhetünk, és a te megismerésed nekünk maga az örök élet. Köszönjük, hogy így hajolhatunk ma is a te igéd fölé. Szeretnénk, Uram, ha Szent Lelkeddel szólnál hozzánk, megértetnéd velünk mindazokat a dolgokat, amelyeket értenünk kell, hogy meg tudjuk érteni a te igét, hatalmát, mélységét, magasságát, éltető erejét, tisztaságát és szentségét. Kérünk, hogy segíts meg bennünk ebben, rászáll bennünket, Uram, mert olyan sokszor elcsüggett bennünk a lélek, oly sokszor reménytelenül tekintünk körül a körülményekre, a dolgokra, oly sokszor reménytelenül tekintünk önmagunkra, helyzetünkre, de te szólsz hozzánk, és te beszélő Isten vagy, és megkönnyörülsz a te népeden. Kérünk, hogy most is eleveníts meg a hitünket a te igéd által. Amen. A mai igehirdetésünk címe a teljes írás Istentől ihletet. Ugye a 2 Timóteus 3.16-ból van ez az idézet. Én egy-két verssel, a 13. verssel kezdeném, egy-két verssel előbb, tehát a 13-tól, tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levele, harmadik fejezetében, a 13. verstől olvasom a 17. versét. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévezve, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Még egy igét olvasnánk, a 2 Péter 1.20-21. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Kedves testvéreim, az egyház történelemben, ha visszatekintünk, akkor mindig láthatjuk a két egymásból következő dolgot, hogyha Isten népe elhagyta az igét, akkor az egyház meredeken elkezdett süllyedni. Hamis tanításokba keveredett, olyan mélységekbe jutott, ahol már aztán nem is lehetett őket kereszténynek nevezni. Viszont ha az egyház történetében valahol Isten ébredést adott, mindig úgy adott ébredést, hogy egy-egy megújított lélek által felemelte az igét, és az ige által történt meg a csoda, az ige által robbant be az isteni világosság az emberi szív, az emberi gondolkodás sötétjébe. Mindig így volt. És ezért nagyon fontos a hívő nép számára, hogy hogy értékeljük a Bibliát, Isten igéjét. Mert egy olyan korban élünk, amikor az igét nagyon sokszor kritizálják, leértékelik, megvetik, nem tartják sokra. És éppen ezért süllyed is az Isten népe, épp ezért hullunk szét, ezért nincs átütő erejű kereszténység, mert tulajdonképpen az ige, hogy így mondjam, elvesztette a hívők felett azt a hatalmát, amire szükségünk volna, mert az ige nem betű, nem csupán emberek által leírt szó, hanem ennél sokkal több. És ezt kellene most nekünk megvizsgálni, igaz ez, amit Pál apostol és Péter apostol, a két legnagyobb apostol állít, hogy az írás Istentől ihletett szó, megelevenítő szó, hatalommal kimondott szó. Tényleg isteni szó ez, amit a kezünkbe tartunk? Mert ha igen, akkor az egyház újonkat és örülhet, hogy az ő ura beszél hozzá. Az ő szavát a kezünkbe tartjuk. Mert ne felejtsük el, úgy van ez, ahogy Luther mondta, hogy az Isten igéje az nem ózsdi, nem is modern, hanem örök. És ez nagyon fontos, hogy az örökké való Isten, ha egyszer valamit valamikor kimond, az mindig igaz. Mert az ő szájából kimondott szó mindig igaz. És az mindig megáll. Az idő az csak a mi valóságunkban jelent valamit. Isten világában az időnek nincs jelentősége. Úgy, ahogy a Jelenések könyvében mondja is az ige, abban az új világban, mint az Isten terem, többet nem lesz idő. Tehát tulajdonképpen az idő ennek az anyagi világnak az egyik tényezője, ezért próbáljuk megérteni, hogy az ige jelentősége éppen ebben az örökké valóságában van. És ezért nincs szükségünk nekünk az igét modern formába önteni, hanem úgy, ahogy azt Isten kimondta, az mindig igaz. Igaz a mai kor emberének ugyanúgy, ahogy Mózes korában is igaz volt az Isten szava az emberhez, mert alapjában véve az ember nem változott. Az ember ugyanabban a helyzetben van, ugyanabban az Isten nélküli állapotban van, és ugyanúgy nem látásban járunk, hanem hitben járunk, az ige által szól hozzánk az Úr. Jézus azt mondta, az ő juhai hallják az ő hangját. Ugye nem azt mondják, hogy nem azt mondja az Úr, hogy látják, hanem hogy hallják. Mivel a Bibliát annyi támadás érte, amióta csak létezik az Isten igéje, azóta mindig nagyon erős támadás indít ellene a sátán. Tudjuk, ő a nagy Biblia kritikus. Már a paradicsomban kimondta az embernek, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Ugye azóta ez a mondat újra és újra előjön különböző formákba, és az ördög minden egyes embernek felteszi a kérdését, hogy ez tényleg az Isten mondta? Hát ezt komolyan gondolod, hogy az Isten ilyeneket mond, meg ezt mondja neked, és ez az isteni üzenet? Tehát a Biblia kritika mögött mindig ez a sötét szellemi hatalmasság áll. Gondoljunk csak a világ dolgaira, hogy mennyire minden a szellemi sikon dől el. Az ember tulajdonképpen egy értelmes szellemi lény, és minden a tudatunkban dől el. A cselekedeteink is. Az egész életünket meghatározza az, hogy mivel van megtöltve, milyen program van a fejünkben, mit fogadunk el igazságnak, mit ítélünk hazugságnak, ez meghatározza egész életvitelünket, befolyásolja a cselekvésünket. Roppant fontos megérteni, hogy nem csak az egyházban, de a világban is így működnek a dolgok, mert Isten így teremtett bennünket, az Isten értelmes lényekké teremtett bennünket, megajándékozott bennünket bizony nagyon magas értelemmel és a beszéd képességével, és az Isten tisztelve az ő teremtményét, beszél velünk, megszólít bennünket. És mindez leíratott a mi számunkra. Hogy is született a Biblia? Mózesnek azt mondja az Úr, írd le egy könyvbe, amit én mondok nektek. Testvérek, ez a Biblia születése. Az Isten kijelentette a dolgokat egy embernek, egy kiválasztott embernek, egy prófétának, és megparancsolta neki, hogy ezt írja le. A többiek kedvéért. Értünk is. Leíratott az isteni szó. A prófétaság jelensége izraeli jelenség. Sehol másutt nem fordultak elő próféták. Jó sok igen, meg varázslók, ez egy másik szellemi területhez tartozik, de a prófétaság, mint jelenség, hogy az Isten egy-egy embert kiválaszt, és annak elmondja az ő szavát, igét, üzenetét, és annak el kell mondani, le kell írni a többiek felé, ez a jelenség egyedül Isten kiválasztott népe között működött és volt. Azért mondtam, hogy volt, mert a prófétaság kora lezárult. A kezünkbe tartunk egy könyvet, amelyiknek az első, nagyobbik fele az Ószövetség, ez a prófétaság időszakára esik, amikor Isten a próféták által beszél. Ugye így olvassuk a Zsidó 1.1-ben, hogy régen, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a próféták által. Hát ez az Ószövetség. Sokszor és sokféleképpen. Álmokban, látomásokban, angyalon keresztül, vagy éppen ahogy Mózessel hallható hangon, sokszor és sokféleképpen, ez utolsó időben pedig az ő fia által szól, olvassuk a Zsidó 1.1-ben. Tehát a krisztusi szó, az pedig az új szövetségben leíratott szó. Az Isten nem írt Bibliát. Nagyon érdekes, tessék belegondolni, Jézus se írt. Leíratta. Isten szól, Isten beszél. Az embernek pedig ezt rögzíteni kell. A szívében, ha kell papíron, de az isteni szó egy kincs, egy drága, drága kincs, mert ami teremtő Istenünk szól. Valami egészen elképesztő, ha az ember a mélyére gondol annak, hogy az a hatalmas világteremtő Isten, aki ezt a csodálatos mindenséget alkotta, egyszer csak megszólít téged, megszólít engem. Ez megrázó. És ez csak akkor következik be, ha a Szentlélek megeleveníti és személyessé teszi számodra az isteni igét, az isteni örök üzenetet. Tudjuk, a mai világ teljesen és tökéletesen ismeri, mit jelent az információ, a szó, a közlés. Ugye még mi öregek olyan korban éltünk, amikor ez nem volt olyan egyértelmű és világos a fizikában, vagy hát éppen akkor lett világos, amikor mi fiatalok voltunk, vagy gyerekek voltunk, hogy az anyag az nem valami halott massza, hanem az anyag az, azt nem is lehet külön említeni, csak úgy, hogy anyag és információ, vagy inkább így, hogy információ és anyag. És ma a fizika tudománya eljutott arra a magasságra, hogy tulajdonképpen kijelentették egyes természettudósok, gondolok itt Heisenbergre, vagy éppen Jordan azt írja, hogy ez a világ nem egy géphez, hanem egy gondolathoz hasonlít. Tudnék, azt láthatjuk, hogy nem az anyagi világ hordozza az információt, ez is igaz, de a fordítottja sokkal igazabb, hogy az információ, a szó, az isteni szó hordozza ezt a világot. Tessék ebbe belegondolni, hogy minden a legkisebb elemi részecskék törvénynek engedelmeskednek, egy beépített anyagba beépített törvénynek, információnak. És mit mond erről a Biblia? Álmodoznak a mai kozmológusok, hogy hogy lehet az, hogy évezredekkel ezelőtt egy Mózes, vagy éppen egy János apostol, vagy éppen egy Augustinus megértett olyan dolgokat, amit ma csak a 20. század tudósai fogtak fel. Hogy azt mondja az Isten igéje, hogy Isten a logosszal, az értelmes szóval teremtette a világot. Ezt régen nem igazán értették az emberek. A hívő ember elfogadta, mert Isten ezt mondta. De ma érteni lehet, ma látni lehet, ma tudjuk. Most tessék ebbe belegondolni, hogy ugyanez az isteni értelmes szó teremtett bennünket, téged és engem, és ugyanez az isteni szó akar újonnan teremteni bennünket, felemelni minket, összekapcsolni újra a teremtő Istennel, mert tulajdonképpen elszakadtunk tőle. Megszólít az Isten. Az ő szava, értelme hordozza ezt a mindenséget. Így olvassuk a zsidó levélben Jézus Krisztusról, hogy Isten általa teremtette a világot, és az ő hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Gondoljunk ebbe bele, hogy így az isteni szó ilyen hatalmas, ilyen erőteljes, világot hordozó szó. És amit Isten nekünk lelkiképpen kijelent, mert most az anyagi világról beszéltem, de most menjünk egy emelettel feljebb, ami lelki világunkban is az isteni szó az, amelyik megeleveníthet. Jézus így mondja, az én beszédeim lélek és élet. És itt a lélek szót egy kicsit tényleg emeljük a psziché felé, mert a mi magyar nyelvünkben Károlyi korában még a szellemszó nem létezett, és ezért a Biblia fordításainkban sokszor a psziché és a pneuma szó keveredik, legalábbis ha nem vagyunk tisztában, hogy mikor, miről van szó. Tehát a pneuma, a szellem, így fordítja a Biblia ugye az isteni lélek, ezt elveszítettük, Isten ezt vissza akarja nekünk adni, és az ő szent lelkével, megelevenített igével éltet bennünket, és szól hozzánk. Ugye tudjuk, hogy milyen rettenetes állapot, mikor egy ember mély depresszióba jut. Mi lelki gondozók sokszor rémüldözünk, hogy eshet meg azt, hogy egy egészséges ember a lelki örvénynek olyan lehúzó erejébe kerül, ami a halálba végződik. És tessék elhinni, hogy ebben a mély depresszióból az isteni szó tud kiemelni, az isteni szó tud felemelni, az Isten tud életet adni. Olyan érdekes az, hogy mikor a kisgyermekek füle ott van, ahol néha, ahol kell, néha, ahol nem kell. Én emlékszem, mikor a nagyapám haldoklott, orvos volt, tudta, hogy éjjel meg fog halni, és elbúcsúzott a gyerekektől, unokáktól, és ott voltunk az ágya körül, én 7 évesen ott játszottam az unokatestvéreimmel, és a nagyapám mondata azóta is a fülembe cseng, hogy egész életemben a testet gyógyítottam, a test nem használ semmit, a lélek minden, mondta a családnak, mint egy végrendeletű, hagyatékul, és tényleg olyan csodálatos az, hogy az Isten hogy formál át, hogy emel ki kétségbeesettségből, reménytelenségből, céltalanságból, mert az ember céltalan. Az ember egyszerűen céltalan Isten nélkül. Tessék elhinni, ha ez a világegyetem véletlen műve, ha te életed egy véletlen evolúciós folyamat eredménye, akkor te életednek semmi értelme. De ha van egy Isten, egy világteremtő Isten, aki értelmet, célt adott az életednek, aki távlatokat, az élettávlatát nyitotta ki előtted, akkor mindennek van értelme. De hát tényleg ez a Biblia az Isten szava. Kinyitom mondjuk a 3500 évvel ezelőtti írás Mózes könyvet, és akkor az tényleg az Isten szava. Vagy kinyitom Jeremiás, Ézsaiás, Ezékiel, és ezek a proféták, ezek valóban Isten emberei voltak. Tényleg az Isten beszélt általuk. Tényleg az igében az Isten szó van. Mit mond a Biblia kritika? Annyit a Biblia kritikáról, hogy sajnos nem csak kívülről éri az egyházat támadás, az Isten igét nem csak kívülről támadja az ördög, hanem belülről is. Rettenetes a belső támadás. Ez a legfélelmetesebb. Mikor akár katolikus, akár protestáns teológiákon tudományos munkamódszerré tették a Biblia kritikát. Na most ebben az a gyalázat, hogy ki vagyok én, a kis ember, fölébe emelem magamat az Istennek, most tessenek meggondolni ennek az abszurditását, hogy én ebben az anyagi zárt világban lévő ember, a világteremtő Isten felé emelem magamat, és az én értelmemmel akarom eldönteni, hogy ezt most ő mondta, vagy nem ő mondta, igaz, vagy nem igaz. Hát azért ez az arcátlanság csúcsa. A Biblia kritika az, van annak egy teljesen helyes és hasznos, a szövegkritika az nagyon helyes és nagyon jó, de mert ugye rengeteg töredék van a kezünkben, és a helyes szövegkialakítás az egy nagyon fontos, és ez meg is történt, de az a fajta Biblia kritika, amelyik végül oda jut, ugye az Új Szövetségben azt mondják ezek a liberális kutatók, hogy Jézusnak mindössze 7 szava van, 7 logion. Na most ugye az ember nem szeret goromba lenni, de az ilyen ember mi a csodának foglalkozik az Isten igével. Mindig az jut eszembe az ilyen teológusokról, mint Jézus mondott, hogy a bűnbe esett sáfáról, hogy kódulni szégyelek, kapálni nem tudok, hát maradok evangélikus teológus. Hát nem. Hát ha én nem hiszek abba, amivel foglalkozok, akkor miért foglalkozok vele? Most a Biblia kritikával kapcsolatban Séter Feri bácsi azt mondta, hogy jó az a Biblia kritika, ha a Biblia kritizál engem. Tehát tulajdonképpen igen, nekem kell alávetni magamat az Isten igének, az Isten tekintélynek. És a mai ember, és mindenkor embere a legarcátlanabb lázadást követi el akkor, amikor megkérdőjelezi az isteni szót, az Isten igazságát, Isten igét. De hát miért van nekem ilyen, hogy így mondjam, ilyen erős véleményem meg meggyőződésem? Azért van, mert meggyőződtem az Isten igének a teljes igazságáról. Szeretném elmondani a testvéreknek, ugye, akik nem tudják, hogy én 46 évesen mentem a teológiára, és már 50 elmúlt, amikor lelkészt lettem, és felnőtt fejjel egyik döbbenetből a másikba este, amikor szembesültem, tessék elhinni, ennek a Biblia kritikának nincs igazi tudományos alapja. Nem tudományos tényeken nyugszik. Hipotéziseken, feltételezéseken, elképzeléseken nyugszik az egész. Romokba hever a legtöbb területe a Biblia kritikának, mert éppen Isten kihúzta, majd erre kitérek, mert nem szeretném abba a vádat kapnánk, hogy nem merünk szembenézni a világ, vagy éppen akár a belső kritikával, de szeretném előtte azt még elmondani, hogy tehát miért vagyok ilyen erős meggyőződéssel? Azért, mert nekem ott a teológián, már felnőtt fejjel, kialakult egy nagyon világos felfogásom, hogy tudom egy dologra eldönteni, hogy igaz vagy nem igaz. Mi az a tekintély, amelyikre építhetem a dolgokat? És akkor teljesen világosá lett előttem, Jézus Krisztus az Isten fia. Hát ezt tudom, meggyőződtem. Így mondom, személyes kapcsolatban kerülhettem a drága urammal. Hát amit ő mond, az a tekintély előttem. Azt engem nem érdekel, hogy milyen zseniális egy Bultmann, vagy milyen okos a másik, az engem nem érdekel. Ha ellene mond az Isten igéjének, attól a perctől kezdve megnézem, hogy Jézus mit mond róla. Mit mond Jézus a Bibliáról? Ez a legdöntőbb érv, mit mond Jézus a Bibliáról, mert mondhatja azt, mint hogy egy kedves lelkész testvérünk azt mondta, hogy nem érdekli Mózes, mert az csak egy rabszolga csürhének volt a vezetője, őt nem érdekli Pál apostol, mert az csak egy judaista volt, akkor ki érdekli. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy hát ez csak Pál mondja, ez csak Péter mondja, ez is a Biblia kritika egy rettenetes vágya. Na most, mit mond az Úr Jézus? Az írás felbonthatatlan. Azt mondja, egyetlen ióta vagy vesző sem vészel a törvényből, míg minden meg nem történik. És láthatjuk, minden megtörténik. Kutatók számítógépen feldolgozták az egész Ószövetséget, meg az Új Szövetséget is, a proféciákra való tekintettel, és mindez ideig 93% beteljesedett a proféciáknak. Hát gondolhatjuk, az a 7% hamarosan be fog teljesülni. Tehát döntő a hívő ember számára, hogy mit tart a kezébe, amikor kinyitja a Bibliát. Én így mondanám, ami drága úrunk szerelmes levelét. A szerelmes levelet meg nem illik ízekre szedni, fölboncolni. Nem hiszem, ha kap valaki, egy szerelmes fiatalember kap a szerelmétől egy levelet, hogy akkor nyelvtanilag és filológiailag kezdi azt értelmezni. De nem baj, értelmező. De én nekem akkor is Isten szerelmes levele hozzám. Isten szeretete, kegyelme, világossága árad ki ebből a drága könyvből és igéből. Tehát Jézus a legnagyobb, a legmagasabb szintre értékelte, idézte a sátánnal szembe, ellenfeleivel szembe. Hányszor mondta az okoskodó írástudóknak, nem olvastátok? Vagy azt kérdezte, hogy van megírva? Hogy olvasod? Állandóan minden vita helyzetben az Isten igére hivatkozott. Hát ha Isten fia, hát miért hivatkozik rá? Mert tőle származik. Mert az ő szava van benne. Róla szól. Tessék figyelni, hogy beszél a feltámadott úr a Lukács 24-ben a tanítványaival. Először is elég keményen szól hozzájuk, nagyon aktuális ma is. Azt mondja nekik, hogy óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mind azt, amit megírtak a próféták. Tehát balgaságnak nevezi azt, amikor valaki kritizálja a Bibliát. Tehát olvasom, akkor ő így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Igen, Krisztus könyv a Biblia. Az Ószövetség is Krisztus könyv. Mind ezek, azt mondta az Úr Jézus, rólam szólnak. A Biblia Krisztus könyv. Tudnék, miért Krisztus könyv? Testvérek, a mi életünk Jézus Krisztus. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tulajdonképpen visszatérek a legelejére, mikor azt mondtam, hogy az egyház megújulását csak az ige teheti. Mikor Luther Kajetán bíboros meg akarja győzni, és akkor Luther azt mondja, de hát az én lelkiismeretem az igéhez van kötve, ha meggyőztök, az igéből vissza fogom vonni azt a tanítást, amely nem az ige szerint való. És erre azt mondta neki Kajetán bíboros, ó Márton testvér, nem kell azt olyan komolyan venni már, mint az Isten igéjét. Hát itt kezdődik a baj, mikor nem veszük komolyan. És tessék figyelni, egy ember előtt felragyogott az Isten ige, és egy óriási robbanás lett az egész kereszténységbe. Milliók tértek meg, újabb és újabb ébredési hullámok indultak el. Majd a mennybe fogjuk meglátni, hogy micsoda óriási dolog volt, hogy egy ember megtért. Ugye az erős várunkban azt írja Luther, hogy a sátánt az ige porba dönti, de az eredeti szövegben úgy van, hogy egy igécske porba dönti. Hatalom. Isteni hatalommal kimondott szó. Tehát aztán tovább így beszél hozzájuk Jézus a 24-44-ben, majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesedni mindannak, ami megvan írva a Mózes törvényébe, a próféták könyvébe és a zsoltárokba. Most tessenek figyelni. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Így szólt nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül. Most az a szomorú, amikor a hívő ember nem ismeri az Isten igéjét. És én azt tapasztalom, hogy evangélikus, református testvéreink nem ismerik eléggé az Isten igéjét, nem tudnak benne eligazodni, nem ismerik az Isten igék összefüggéseit, világosságát, ezért aztán minden tévtanító zavarba tudja őket hozni. Ez az egyik probléma. A másik probléma meg, ha én nem ismerem, nem élek az Isten igéből, akkor elhal bennem, még ha újjászületett ember vagyok, az új lélek, mert azt mondja az ige, Péter apostol írja, hogy az ige tejével táplál minket. És Jézus is azt idézi a Mózes könyvébe, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Az emberi lelket ez élteti, hogy beszél velem az Isten. Tessenek meggondolni egy házasságban, ahol azért szeretik egymást, mondjuk a házas felek, hogyha az egyik egyszer csak elkezd hallgatni. Nem tudom, átéltétek ennek a gyötrelmét, ha egyik fél elkezd hallgatni, ha nem beszél. Azt mondhatom nyugodtan, megszakad a közös élet, ha az Isten nem beszél. Hát ha te nem nyitott ki az igét, hogy beszél az Isten? Hogy szólít meg? Jön hozzám egyszer egy fiatal ember a kapuval, megállunk beszélgetni, azt mondja, Pista bácsi, velem nem beszél az Isten. Mondom neki, hogy tehát nem olvastál igét, máma? Azt mondja, de olvastam, de nem szól. Hát ilyen is van. Ha nem szól, akkor valami baj van. Ugye a házas felek között is akkor szakad meg a kapcsolat, ha valami baj van. Ha az egyik vétkezett, akkor a másik ugye lehet, hogy hallgat. Megszakadt a kapcsolat, akkor bocsánatot kell kérni, mert nem az isteni adóban van a baj, mindig az önkészülékében van a hiba. Tehát ne odaát keressük a hibát, ne is az igében, hanem magunkban. Isten beszél, és a Szentlélekkel személyessé teszi az igét. De olyan mértékig, hogy hallott, tudott, ez most nekem szólt. Most engem szólított meg az Isten. Én jó párszor átéltem azt, hogy szinte az egész lényem belerendült, hogy most szólt hozzám az Isten. Igen, és ez az ige, ez valóban ilyen hatalmas, ilyen csodálatos. Hát lehet ezt élni. Most csak egy példát mondok az életemben, ami akkor olyan kedves volt nekünk, hogy a feleségem katolikus volt, én evangélikus, és hát az ő édesanyja ezt valami rettenetes módon élte meg, úgyhogy még meg is popozta a lányát miattam. Tehát ami egészen szélsőséges helyzet volt, és akkor mit tesz az Isten? Kértem apámat, jöjjön el a leány kérni, mert hát azért ez egy kicsit komplikált helyzet. Apám azt mondja, reggel olvastad az igét? Mondom, még nem, olvasd be. Az ott az ige, az útmutatóban kiírt Ószövetség ige, hogy elküldöm az én angyalomat a te orcád előtt, hogy legyen a te fiadnak feleséged. Na most, ugye így beszél az Isten, beleszól. Szeret, beleszól. Mert azt akarta, hogy mi minket egymásnak szánt, beleszól. És olyan drága dolog, apám zsebre tette ezt az útmutatót, azt oda tette a leendő anyósom elé, megrendült. Hát azért ő is hívő volt a maga módján, és megrendült, hogy hát így tud az Isten beszélni, így tud elavatni. Most nem akarom felsorolni az életemnek ezeket a csodálatos pillanatait, fordulatait, de minden nap átélem.